háromszoros olimpikon Pétervári Molnár futamából a harmadik helyen ért célba, így lett a 9. a normál súlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence a B-döntőben másodikként zárt, ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben. Köszönöm figyelmüket!
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap is többnyire napos időre számíthatunk, az éjszakai 18-23 fok után, délután 36-40 fok várható. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 28 fokos.
A hírek után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Csak múlnak az évek, arcodat elfedte a homály, visszahívni félek, csak súgd, hogy te is akarnál.
Hiányoztál, semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra együtt, fel a kezeket, örökre elmentjük együtt ezeket. Egyszerre dobban a szív, mindenki nám szalad majd ez a beat. Mint egy rap, letémjük a láncot, az effoton folytatjuk a táncot. Egy live nyom együtt az utókornak, úgy adjuk, mintha nem lenne holnap.
Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Ma újra a vízhiánnyal és az erre adható válaszokkal foglalkozunk, a vendégem pedig nem más, mint Nagyapáti Oszkár, a Kiskunmajsai Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, aki az országban az elsők között adott kézzel fogható válaszokat a kihívásra, ugye egy olyan területen a Homokhátságon, amely már hivatalosan is félsivatagnak számít. Üdvözöllek, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Üdvözlök én is mindenkit.
És hát ugye a Homokhátság szárazodása az egy nem teljesen új történet, de igazán talán csak az elmúlt években, az elmúlt évtizedben csúcsosodott ki, vagy csúcsosodtak ki a problémák, de milyen volt régen ez a térség? Ugye te a családoddal, ha jól tudom, generációk óta a Kiskunmajsa környékén élsz, illetve ott gazdálkodtok. Neked esetleg vannak-e emlékeid arról, hogy akár gyerekkorodban hogyan nézhetett ki a vidék? Vagy vannak-e családi történetek, amiből képet kaphatunk arról, hogy milyen lehetett a Homokhátság régen?
Hát teljesen más szöges ellentéte a mostani állapotnak, ugyanis én tényleg ott nőttem fel kint a tanyán, gyakorlatilag csak aludni jártunk haza, mint az igazi tanyasi emberek. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10-15 évben annyira felgyorsult ez a kiszáradás jelensége, hogy amikor én még kisrác voltam, akkor tényleg a ásott kutakban 2-3 méterre volt a talajvíz, ami azóta már lement 8 méterre, és a legkritikusabb az, hogy az elmúlt egy évben, ugye mondanak itt sokféle statisztikát, hogy átlagban lement 20 centit vagy 30 centit az országban, de érdekes módon nálunk szinte egy év alatt egy métert lement. Nagyon nagy a baj. Tudok olyat is mondani, amit ugye én is csak hallomásból édesanyám mesélte, hogy a 60-as, 70-es években annyira fent volt a talajvíz ezen a homokos területen, hogy elég volt nekik csak a kútba hiába lemeríteni a vödröt, és meg tudták meríteni. Ezt elképzelni nem lehet, ez egy őrült nagy kontraszt a jelenlegi helyzet és a múltal kapcsolatban.
És egyébként hogy látod, ugye azt mondod, hogy a gyerekkorodban, vagy a, sőt a 60-as, 70-es években még nagyon magas volt a talajvíz, tehát egy vízben gazdag terület volt. Mik azok az okok, amik oda vezethettek, vagy oda vezettek, hogy ma ugye, ahogy mondod is, 8 méteren van már csak a talajvíz?
Én amit látok, ugye, hogy minél több fás terület legyen, ez nem biztos, hogy célra vezető volt, mert mi is fásításba kezdtünk, tehát ahogy évek alatt szép lassan, hogy úgy érzékeltük, hogy nincs olyan piac már, amire mi gazdálkodni tudunk, mint kistermelők, így elhagytuk a földjeink egy részét, vagy parlagon hagytuk, aztán beerdősítettük, mi is ezt választottuk, és egyre többen ezt választották, és ez nem biztos, hogy annyira jó megoldás volt itt a homokhátságon. Egyébként ez tényleg ilyen megosztó az erdészek körében is, hogy erdősítünk, vagy nem, de az a lényeg, hogy ez a nyarasok is, amiben mi is belevágtunk, meg szerintem sokan mások, ezek hatalmas mennyiségű vizet vesznek ki, meg ugye hát maga a mezőgazdasági tevékenység, ugye, ami rengeteg vizet igényel, tényleg bődületes, ami vizet kivesznek a kertészek is, mert egyszerűen muszáj öntözni, máshogy nem lehet. Meg hát ugye a klímaváltozás, ami biztos, hogy rátette a bélyegét erre a folyamatokra. Úgy összességében kellene amúgy ezen változtatni majd a jövőben.
Tehát alapvetően egyfajta tájhasználat változás az, ami nagy részben oda vezetett, ahol most vagyunk. És egyébként ugye említetted a klímaváltozást, annak szerinted, vagy a szakértők szerint, akikkel beszélsz, mekkora szerepe lehet azokban a változásokban, amikkel szembe kell néznünk?
A klímaváltozás az biztos, hogy megállíthatatlan folyamat, tehát ezt csak mérsékelni tudjuk, mert volt nálunk is, azért járnak ökológusok, meg egyéb szakemberek, és ők elmondták, hogy valójában akár mint ez a mostani hőkupola is, ha 2 méteres vízoszlop lenne az egész Kárpát-medencébe, akkor is megtörténne a kipárolgás. Tehát ezt megállítani nem tudjuk, mérsékelni a hatását tudjuk. Erre van egy csomó olyan ötletünk, meg tervünk, amivel szeretnénk segíteni a környezetünket.
És visszatérve egy kicsit magára a homokhátságra, hogyha valaki még nem járt azon a területen, vagy mostanában nem járt azon a területen, hogyan írnád le neki? Milyen a helyzetet, hogy mi az, ami ilyen kézzel fogható és látható abból a fajta szárazságból, amiről beszélünk?
Ez nagyon jó kérdés, és hogy kezdjem ott, hogy múlt héten Balatonon nyaraltunk, és ugye autóval itt átszeltük ezt a homokos részt, aztán ugye a dombságokon keresztül menve láttam, hogy azért ott sokkal jobb a helyzet, mint nálunk, és azt tudnám nekik elmondani, hogy ha ott zöldet látnak, itt homlok egyenest más a helyzet, tehát itt az útszéli fák is szinte kiszáradnak talpon, tehát lehet látni az országútak mentén is, és az tényleg kézzelfogható, hogy a fák elkezdik a csúcsszáradásukat, és azok a fák már kipusztulnak. A homok tekintetében meg olyan szárazság van, hogy személyautóval már a mi dűlő útjaink is elég nehezen járhatóak, meg hát az, hogy ez az ökológiai sokféleség, ami ugye eddig ismert volt számunkra, az egyre jobban csökken. Akár mint egy ilyen árasztással is, mint amit mi csináltunk. Ennek az a biodiverzitás, ami újra megjelent, az ugye szép lassan kihal azzal, hogy nincsenek vizes élőhelyek, és nem lát az ember annyiféle madarat, annyiféle állatot, meg hát, hogy akár a kétértőekre gondolva, szinte ott a tanyavi világban már nagyon ritkán találunk valamilyenféle békát, akár egy zöld békát. Úgyhogy a rossz felé megyünk, de hát próbálunk ezért valamilyen szinten ezen segíteni.
Hát gondolom, ezeket a változásokat azért nem volt egyszerű, akár ha érzelmi szempontból nézzük, hiszen ha valakinek az az otthona, és látja azt, hogy akár ugye beszéltünk a gyerekkorodban, még azért teljesen máshogy nézett ki a vidék, hogy onnan aztán eljutni néhány év vagy néhány évtized alatt egy olyan állapotba, ami tényleg ez a sivárság, hogy az nagyon nehéz lehet.
Igen, ez a szavonnai helyzet, amit annak idején, amikor bekötötték hozzánk is a kábel tévét, és csodáltam, hogy milyen jó, ott ugye a természetfilmeket tudott nézni az ember, és akkor még csak egy film volt, ma meg a valóság. Tehát például Kiskunma is, ahol ugye élünk, ott tavaly évben, ha pontosan akarom mondani, 289 mm csapadék hullott egész évben. Ez már tényleleg az a sivatag és a szavannai.
250 mm alatt beszélünk sivatagról,
igen, ugye? Igen, igen. Most az idén egy kicsit jobb, ugye még éppen átléptük a fél évet, és most ilyen 240 körül van.
Tehát reméljük egy kicsit több lesz idén.
Igen.
Mi volt az a konkrét pillanat vagy esemény, amikor eldöntötted, hogy nem nézett tovább ezt a helyzetet, nem nézett tovább a száradást, hanem a tettek mezejére lépsz, és valahogy a kezedbe veszed ezt a történetet, és megpróbálsz változtatni?
Hát ez 2024 évvé végén következett be, ugyanis én már 2 éve foglalkozom önkéntes vadítatással, meg vadetetéssel, és rengeteg vizet ki kell hordanom a városból, mert hogy nekünk a mi kutyaink, amik ilyen 40 méteres furt utak, ezek már egy része kiszáradt, a másik része meg lelevegősödik, tehát nem tudok belőle annyi vizet kivenni, hogy fel tudjak tölteni akár egy ilyen IBC tartályt, amivel ugye hordom a vizet, és akkor 2 hetente kiszoktam vinni ilyen 1800 liternyi vizet, és hát ugye egy picit azért unalmas ez, hát oké, hogy önként csinálom, nem kötelezze rá senkit, de viszont az elmúlt években azt tapasztaltam, amikor nem csináltam, hogy azért rengeteg volt a vad elhullás, és meg hát ugye legyengülnek, tehát a...
Tehát bocsánat, hogy ott tartunk most már, hogyha az ember ezen a területen nem visz vizet az állatoknak, a vadállatoknak, akik a vadonban élnek mindenféle emberi beavatkozás nélkül, akkor ők elpusztulnak és nem tudnak megmaradni?
Ez pontosan így van. Sajnos oda jutottunk, hogy, és ezt nem túlzás így kijelenteni, hogy az ember szinte a vadat háziasítja azzal, hogy eteti és itatja, mert ennélkül nem tudna meglenni. És akkor úgy döntöttem, hogy a közelben lévő csatornát megnézem, hogy abban ugyan van-e víz. És akkor hát elmentem, megnéztem, láttam, hogy hát pont azon a szakaszon nem volt, de föntem mentem, ott volt víz, és akkor elkezdtem így az Élhető Kis Komolyság Egyesületben, én benne vagyok tagként, és akkor ott a tagtársaimnak mondtam, hogy szerintem itt a vízzel hamarosan nagyon foglalkozni kellene Kiskomolyság, és akkor innen indult az egész, amit hosszan ki lehetne fejteni.
No, hát akkor most már látjuk azt, hogy hogyan nézett ki régen a homokhátság, hogyan néz ki most, és akkor a folytatásban viszont megnézzük azt, hogy mit kell tudni a vízőrzőkről, mit csináltok, és hogy talán hogyan fog kinézni a jövőben a homokhátság, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
To the place I belong. Shed it on the broken. In the streets of my soul. Try to run, but it got me.
egész nap magyar zenét.
Itt vannak a hazai kedvenceid.
Sokat bír, túl sokat.
A legfrissebb magyar dalok.
Akit szerettél, szerelmes lettél, együtt nevettél.
És a felejthetetlen slágerek.
Hazai zenét hallgatsz.
Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Azt mondtad, hogy elkísérsz a sírig és nem állnak közeim. Mégsem volt hozzá bátorság. Csak ígéret volt, ennyit ér, csak szép szavak a semmiért. De én is így állok már hozzá.
Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Nagyapáti Oszkár, a Kiskunmajsai Maris Pusztai önkéntes vízőrzők alapítója, illetve vezetője, és ugye a szünet előtt hát megnéztük azt, hogy hogyan nézett ki egykor a homokhátság, és hogyan néz ki ma, és ugye azt ígértem, hogy most megismerkedünk a vízőrzőkkel, és hát én azt gondoltam, hogy először beszélhetnénk egy kicsit arról, hogy ugye a kezdeteket már említettük, de hogy az az ötlet, hogy ti elárasztással fogjátok a vizet megtartani a tájban, az honnan jött? Volt-e előttetek valamilyen jó külföldi vagy magyar példa, vagy ez tulajdonképpen a ti találmányotok, hogy tulajdonképpen elárasztjátok a területet vízzel?
Hát nem a mi találmányunk, hanem pont ebben az időben a Hunyadi Katta társam meglátta a WWF-nek az Eltékozolt vizeink című filmjét, és elküldte nekem, hogy nézzem meg, hogy mi lenne, hogyha ilyen valami hasonlóba gondolkodnánk, és akkor hát nekem ez nagyon nagy inspirációt adott. Én is tényleg egyből ebbe gondolkodtam, hogy akkor ezt a csatornát, oké, hogy betettük a deszkát, vagy tervezzük berakni a deszkát, de valahol ezt ki kellene engedni, ezt a vizet, és hát sikerült olyan gazdákat találnunk ott a környékben, akik végül szintén hasonlóan motiváltak voltak, mint mi, és össze is jött végül is az árasztásunk, de hát ugye ez egy nagyon körülményes és nehézkes folyamat volt, mivel ekkor még nem volt meg a Vizet a Tájba program, és vízőrzők sem nagyon lehetett hallani, illetve hát voltak egyéb civil kezdeményezések vagy megmozdulások, ugye, ami egy része jobbára az, akár az éjszakáknak idején történt, hogy nehogy véletlen valami probléma legyen belőle, mert hát hogy ezek a csatornák ugye az OVF-nek a kezelésében vannak, tehát az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a különböző vízügyi igazgatóságai kezében, és ugye hát azért nem lehet csak úgy beavatkozni bárhol, tehát ilyen gerilla módjára, és hát mi azért végigjártuk ennek a hivatalos útját.
És ugye említetted, hogy gazdákat is megkerestetek. Hogyan fogadták először az ötletet, hogy elárasztjátok ezt a területet? Azért a magyar gazdák generációk óta arra vannak szocializálva, hogy a belvíz az egy rossz dolog, az egy rossz víz, és az, hogy most meg a víz már tulajdonképpen egy kincs, és kincsként kell rá tekintenünk, az egy nagyon újfajta látásmód.
Bármennyire hihetetlen, de nálunk nem volt ebből probléma. Egyetlen egy gazdáról beszélhetünk, aki egy idősebb ember, és őt vele nem nagyon tudtam azt elhitetni, hogy már pedig ez jó lesz, annak ellenére, hogy ő ott nőtt fel. Tehát ő látta ezeket a folyamatokat, ami ugye végbe ment a kiszáradás tekintetében, és ennek ellenére nem tudtam meggyőzni abban, hogy az ő területére is engedjünk ki vizet, úgyhogy maradtunk abban, hogy csak a csatorna egyik felére tudtuk kiengedni a vizet. Nem volt még szó róla, hogy ez milyen víz, valójában ez egy termálvíz. Látom azért, olvasom a komment szekciókat, hogy mi ezzel kárt teszünk, vagy valamilyen rossz hatást fogunk előidézni. Azt tudom mondani, hogy az ökológia is bizonyította, és hosszú távon sem lesz ebből probléma, hisz direkt végeztünk víz összetételméréseket, és tudom, azt is könnyen mondhatják, vagy megvádolhatnak bennünket azzal, hogy mert, hogy ez csak egy felszivattyúzott víz, és hogy nem természetes, de hát itt már bármilyen víz jó, csak víz legyen ahhoz, hogy csodát tudjunk tenni, mert tényleg azt lehet mondani, hogy ebben a már szavanai állapotban és lassan sivatagi állapotban ez egy oázis, ez ami ott keletkezett. Most már ugye kiszáradt ez a terület, de időszakos területről beszélünk, és tud belőle élni a természet, hisz az volt a hosszú távú célunk, hogy a talajvíz szinten tudjunk emelni, és ez működött is. Van 1500 méterre innen egy talajvízszint mérő kút, ebben az idén 36 cm tudtunk emelni, tavalyi évben pedig 50, durván majdnem 60 centit, de ez is tudott azon segíteni, hogy a környékben olyan ökoszisztéma alakult ki, amit nagyon régen láttunk, tehát utoljára 30 éve láttam ilyet, és tényleg azt lehet mondani, hogy most is, ha elmegyünk oda, erre a területre, azt lehet látni, hogy ez azért zöldebb és szebb, mint a, ott, ahol mi gazdálkodunk.
Melyek voltak a legfőbb akadályok, amelyeket le kellett győzni? Gondolok itt akár bürokratikus akadályokra, akár más jellegű kihívásokra.
Azért nem volt ennek úgymond eljárásrendje ezeknek a vízvisszatartásos tevékenységeknek, és igazán a kiskunvasi polgármesteri hivatal sem tudta úgy kezelni ezt, hogy, na, hogy merre is induljon el, tehát ugye először felvették a kapcsolatot a vízügyel, aztán végig nyitottak voltak a dologra, de ők sem tudták. Tehát a legfontosabb, hogy nem állt rendelkezésre jogszabályi háttér. Tehát ugye az, hogy vizet visszatartani egy csatornában, aztán kiengedni valahová, és ez a gazdának a hozzájárulása is kell. Tehát ez már egy elég körülményes dolog volt. Aztán utána a város egyidei partner volt ebben, és egy néhány héten belül valamiért nem, és onnantól kezdve saját kezünkbe vettük a sorsunkat, és mi tartottuk a kapcsolatot a vízügyel, és hát elkezdtük felkutatni, hogy valójában kiket kellhet megkeresni. Ugye az első volt a Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti Park, mert hát az valójában érintett minden területével, ha erre a területre gondolunk, ugye. Tehát őnekik kellett egy szakvéleményt felénk megírva, meg a vízügy felé, hogy igazán, hogyha itt lesz egy ilyen vízkiengedés, akkor nem lesz ebből probléma, hisz a gyakorlatilag a vándormadarak valószínű, hogy ebből tudnak majd energiát meríteni, ugye tudnak ott pihenni, meg tehát ez nagyon benne volt ebben a papírban. És ugye ezzel a papírral mi mentünk a vízügy felé, aztán kellett ugye hát az OVF-re is fel kellett vennünk a kapcsolatot az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, és akkor ő engedélyezte a vízügynek, az Alsó-Tisza Vízügyi Igazgatóságnak, hogy akkor megcsinálhatják ezt a beavatkozást, illetve hát ugye alátámasztotta a Nemzeti Parknak a írása, és hát utána jött lett az, hogy a kormányhivatal is, mint aki az eljárás majd lefolytatja, azt is meg kellett keresnünk. Meg hát ugye arról nem beszélve, hogy ez egy út, amit mi feltöltöttünk ahhoz, hogy egy mesterséges ilyen árasztott terület, vagy egy ilyen meder kialakulhasson, és hogy vízben tudjon maradni, meg kellett emelnünk az utat. Ehhez kellett az önkormányzatnak a hozzájárulása, de hát azt ki kellett méretni, és mindent saját pénzen. És hogy itt jön be, hogy a gazdáknak a felajánlásából, meg a környébeli lakók, meg a városból is voltak támogatók, azoknak a pénzbeli támogatásával ezeket mind ki tudtuk fizetni, és ugye az egyesületünk, Széhetők Iskolmese Egyesület végülis, mint hivatalos egyesület, megtette ezeket az eljárásokat, és így azért könnyebb volt nekünk.
2025 elején történt meg az első elárasztás. Ez egy 2 hektáros legelő volt, ha jól tudom. Milyen érzés volt először látni, hogy így megáll a víz, és megmarad a tájban?
Hát itt fellélegzek, mert ez egy tényleg egy fantasztikus érzés volt. A maga víznek azt, hogy látunk egy ilyen kiszáradt területen egy leendő vízes élőhelyet. Hát bármennyire hihetetlen, de amikor beengedtük oda a vizet erre a rétre, 10 nap telt ahhoz el, hogy megtörténjen a beszivárgás a víznek. Tehát, hogy ezek a kapillárosok kinyíljanak. Tehát annyira töredezett és száraz és tömör volt a talaj, hogy nem volt képes a beszivárgás, vagy nem tud megindulni. És
tehát olyan, mintha egy medencébe öntött.
Igen. És akkor az, hogy létrejött ez a 2 hektáros vízfelület, ez egy olyan, talán fentről egy akkora vízfelületnek látszódott, hogy ezt még a vándormadarak is messziről meglátták, és hihetetlen, hogy olyan ritkaságok jelentek meg, mint a nagy goda, meg a gólyatöcs, és hát ez felfoghatatlan. Tehát az, hogy újra látunk olyan madarakat, amiket tényleg 30 évvel ezelőtt láttunk.
Hát akkor most megnéztük azt, hogy tulajdonképpen hogyan indultatok el, és hogyan zajlott az első nagy 2 hektáros területnek az elárasztása. A folytatásban viszont megnézzük azt, hogy hol állunk most, mit sikerült eddig elérni, és aztán nyilván majd a jövővel is foglalkozunk, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Ez a legújabb magyar zene.
Lány a sötétben, vele virrad rám a hajta.
Minden magyar.
Ez a Petőfi Rádió.
Várj még, csak egyszer érezzem a szád még, a rúzsod égessen. Pár év, mit ér a vétkeztem benne 100 kép a bűnös éjjeleken. Szívében ugyanaz a tűz és a félelem. Édes a bor, de mi csak veszekedünk részek. Szerettem, te tönkre az életem, és csak önmagam mérgezem. Hogy lett a tiéd a szívem, mondd el, mit csináltál, amikor még a mellkasomon csicsikáltál. Viharos ez az életet, te kicsináltál, és azóta neked szól a szerenád. Baby, kecelány a sötétben, vele virrad rám a hajzat. A csók megígérted, de egyedül járogat. Ha vár csak a bűnbe, belevinnélek magammal. Kicsi lány, mert a boldogság nekem is jár. Sunshine Milano. Soha nem láttam még így őt, mert most tényleg vidám volt. A kicsi szegény családban nőtt fel, még nem látta a világot. Burizálásnak tartotta a drága virágot. Kicsi szikra, kicsi gasolina. Kis kecelány a
virad rám a hajlamad,
a csók megígérted, de egyedül járok abba, vár csak a bűnbe, belevinnélek magammal. Kicsi lány, mert a boldogság nekem is jár.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Nagyapáti Oszkár, a Kiskunmajsai Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetője, és az adás eddigi részében megnéztük, hogy hogyan született meg a vízőrzés gondolata, illetve megnéztük az első elárasztást is, ami ugye egy 2 hektáros legelőt érintett, viszont azóta már előreléptetek, és ha jól tudom, akkor idén egy újabb területet árasztottatok el, ami még nagyobb is, mint az előző. És akkor itt fordulok is Oszkárhoz. Ez a második elárasztás, ez már könnyebb volt? Itt már megvolt a bürokratikus útja, megvolt a tapasztalat, és megvolt a bizalom mondjuk a hatóságok felé? Tehát könnyebb volt létrehozni, vagy azért ez is még egy nagy falat volt?
Sokkal könnyebb volt, ugyanis ugye, amit említettél, a hatósági részéről már tényleg könnyen ment, és már a telefonokat nagyon egyszerűen tudtuk intézni, de a legszuperebb az egészben az volt, hogy közben olyan önkéntesek is csatlakoztak hozzánk, hogy egy vízügyi tervezőmérnök srác is, aki aztán elkészített nekünk mindenféle mérést és tervdokumentációt a második árasztásnak a területéhez, illetve csatlakozott még egy drónos is, aki meg felmért az egész területet, úgyhogy egy nagyon komoly anyaggal tudtunk belevágni a tervezésbe, és ahogy elkészült ez a tervdokumentáció, ezt adtuk be az OVF irányába, akkor már ugye a vizet a tájból program már van, létezik, és akkor ugye ezen a felületen keresztül, illetve személyesen is odaadtuk, és sima ügy volt.
És mit kell tudni erről a második területről?
Hivatalosan egy 2,5 hektáros területnek volt számva, de a feltöltésünk az nem sikerült valami jó. Gyakorlatilag egy kicsit távolabbi pontról homokot vittünk oda, és az nem volt elég masszív ahhoz, hogy bent tudja tartani ezt a vizet, de nem is volt ebből probléma, mert ugyanaz a jogazdái volt valójában ez a terület, csak ő szerette volna, hogyha mondjuk oda nem megy ki annyi víz, maximum csak átszivárog, de aztán teljes mértékben átszivárgott, úgyhogy lett belőle egy 5 hektáros vízfelület, és egyébként annak az eredménye annyira jók lettek, hogy rengeteg széna lett, tehát szinte megduplázódott a széna mennyiség ezen a területen, és a legeltetés is folyamatos tud lenni. Arról nem beszélve, hogy milyen élet alakult ki ott is, erről töltöttünk fel filmeket a YouTube-ra, hogy meg lehet nézni azt a madárvilágot, ami ott lett, tehát ez egy hihetetlen, hát fantasztikus.
Beszéltünk már a gazdákról, beszéltünk más érintettekről, viszont a helyiekről, mondjuk a kiskunmajsaiakról még nem beszéltünk. Nekik hogyan tetszik az, amit csináltatok, hogyan viszonyulnak a ti vízőrzési munkátokhoz?
Nagyon pozitívan fogadták, egyre többen keresnek bennünket, és próbálnak csatlakozni, csatlakozhatnak is egyébként. Csináltunk egy futóversenyt is, ugye erre az egész árasztásos történetre, és örömmel fogadták, meg látták ennek az egésznek az eredményét. Nyitottak a városlakók, tényleg csak pozitív visszajelzéseket kapunk, és ez minket nagyon nagy energiával tud feltölteni, úgyhogy már ez is 20-ban megérte az egész dolgon felül.
És hát akkor beszéljünk egy kicsit a hatásokról is. Ugye azt már említetted, hogy a talajvízszint némileg megemelkedett az elmúlt 2 évben, illetve ugye a madárvilágról is, vagy az élővilágról is beszéltél, de tulajdonképpen miket emelnél ki, melyek a legfontosabb változások, amik az elmúlt 2 évben történtek, ugye az elárasztások nyomán?
Ugye volt nálunk a Molnár Ábel ökológus, aki tanulmányozta ezeket a növényeket, amik szinte újra megjelentek ezen a területen. Ilyen mocsári nőszirom, meg olyan növények, amit tényleg 30 éve nem láttunk. Fátyolos nőszirom, és azon kívül meg ugye hát a madarak, ami engem nagyon lenyűgöztek. Ezeket a madarakat úgy kell képzelni, hogy például Nagy Guda, úgy számoltuk, hogy 180 lehetett, de aztán lehet, hogy volt benne cankó is. A tavalyi évben megpihentek ott, akkor már próbáltak egy fészekalnyi költést, tehát már ez is egy csak csodának tudom mondani, vagy egy hihetetlen dolognak, de sajnos nem sikerült. Az idén viszont sikerült, és a gólyatöcsök is sikeresen fészkeltek, annyira, hogy az egyik közösségi oldalra töltöttünk is fel képet, és nagyon cukik voltak ezek a madarak, és ez is olyan szinten mondható hihetetlen történetnek, hogy a Magyar Madártani Egyesülettől is voltak kint szinkronszámláláson, és azt mondta ott az egyik kolléga nekem, hogy hogy úgy képzeljem el, hogy ez a nagy goda, ennek úgy örültek, ennek az egy párnak, hogy ez egy sikeres költéssel járt, hogy az egész országban a számok, ahogy így számogatták, én csak azt mondom, amit ő mondott nekem, hogy ilyen 40 pár körüli lehetett. Tehát abban az, az időben, úgyhogy ez nagyon elgondolkodható szám, ahhoz képest, hogy néhány évvel ezelőtt ezeknek a száma elérte a 450 párat, talán, ha jól tudom, a gólyatöcsnél meg a 900-at, és most ezeknek a száma is drasztikusan lesz csökkent azzal, hogy a vízes élőhelyeink eltűntek, és egyre többen gondolom tapasztalják, hogy most már a városok mentén is patakok, csatornák is szinte kiszáradnak, úgyhogy ezért tűnnek el az ilyen tavak is, amik ugye nagyon hiányoznak az életünkből, és ugye ezzel együtt a madarak is elmennek, mert nincs miért itt tartózkodni, ha víz nincs, akkor nincs élet.
Viszont az nagyon pozitív, hogy a munkátok nyomán nagyon rövid idő alatt tudott visszajönni a természet, nagyon gyorsan meg tudtak jelenni ezek az állatok újra ezeken az élőhelyeken.
Olyannyira, hogy a tavalyi esetben, hogy március 4-én kiengedtük a vizet, és már rá néhány hétre a vándormadarak ott voltak. Hihetetlen, hogy nem is akármennyi, tehát hogy számogattuk, ilyen 30 féle madár volt ott jelen, és hát tényleg olyan, mint az állatkertben. Tehát felfoghatatlan.
És hát ugye a hatásokról beszélünk, nem feltétlenül csak természeti vagy gazdasági hatásokról tudunk beszélni, hanem társadalmi hatásokról is, és ugye legkésőbb akkor mindenki találkozott már a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők nevével, amikor az új kormány az első kihelyezett kormányülésre menet titeket látogatott meg Marispusztán. Erről tudnám mesélni egy kicsit?
Igen, ez egy nagyon jó pillanat volt az életünkben, arról nem beszélve, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr már volt nálunk februárban, és itt szeretném megjegyezni, hogy az ott elhangzottakat, amiket én elmondtam neki a talajvízzel kapcsolatban, illetve a környezeti hatások, meg hát hogy ezek a kiszáradási folyamatokkal kapcsolatban mindent visszaidézett. Május 13-án voltak ott nálunk, akkor ezen a beszélgetésen, és ez számomra megdöbbentő volt, hogy még ennyire tudott táplálkozni azokból az adatokból, vagy azokból az ismeretekből, amiket akkor elmondtam, és le voltak döbbenve azon, ami ott végül is végbe ment. Nagyon tetszett nekik. Úgy volt, hogy másfél órát lesznek, de sokkal többet voltak. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy le voltak nyűgözve, de mi is hihetetlennek tartottuk ezt a pillanatot, hogy ott voltak velünk. Azóta is csak jól tudok ezekre visszaemlékezni, vagy jó élménnyel, tehát ez maradandó. Egyébként ez a találkozás egy nagyon konstruktív volt, mert ott sikerült beszélgetnünk az agrárminiszterrel, az élő környezetért felelős miniszterrel, és nekik annyira tetszett ez a történet, hogy egy ajánlást kértek tőlünk, hogy milyen terveink vannak a jövőben, írjuk le, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, hogy néz ki a létrejött vízőrző mozgalmunk, kikből áll, és hogy milyen vízőrző sejtek vannak Magyarországon. Úgyhogy ezt át is adtuk nekik néhány nappal később.
És hát gondolom azért ez a jövőre vonatkozólag is egy bíztató, hogy ilyen a hozzáállás, talán ebből az következhet, hogy erre sokkal nagyobb hangsúly fordítódik majd a jövőben.
Én is bízom benne, ugyanis vannak terveink, tehát beszéltünk arról, hogy le fogunk ülni majd, mint vízőrző mozgalom kormánnyal egyeztetni a leendő tervekről, mert hogy ott Magyar Péter említette, hogy az ő elképzelése az, hogy három lépcsőben legyen ez a víz megtartás, vagy a maga vízgazdálkodással kapcsolatban lépések. Az első az a kisléptékű megoldások, mint a mi is, amit létrehoztunk, és hogy ezt szeretnék támogatni kormányzati szinten. A hasonló kezdeményezéseket, ugye, amiket meg lehet valósítani a falvak határában, vagy a városok határában, gondoljunk itt a szürke vizek megtartásával kapcsolatban. A második az egy vízügyjel, egy komolyabb ugye, beruházások, a vízpótlás tekintetében, és a harmadik pedig egy tájakat átívelő beruházások, akár gondoljunk a mi esetünkben a homokhátsági vízpótlásra. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek biztos, hogy meg fognak valósulni, és nem csak beszélnek róla.
Hát többször használtad már a csodaszót arra, ami végbe ment Marispusztán. Azt gondolom, hogy az alapján, amit elmondtál, talán tényleg csodáról kell beszélnünk, viszont a folytatásban megnézzük azt, hogy mi lehet a jövője ennek a csodának, és egyébként milyen további utak állnak előttetek, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Nekem minden mindegy, belém minden kell.
rám. Elejtett szórólap a járók előbb talpairól, szerte szóródnak. Minden rossz döntésem feszített víztükön, te hullám akarsz lenni, de én hullám török. Látom a fényt, megtanulom, miért vagy fényt, megtanulom, miért vagyok minden.
Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.
Ez a legújabb magyar zene.
Csak úgy rám köszöntött a körből az idő. Nevet rajtam néha, máskor megvállom, vereget, ez már valami.
a holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez még mindig a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Nagyapáti Oszkár, a kiskunmajsai Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, és az adás eddigi részében tulajdonképpen megnéztük, hogy mi is ez a vízőrzés, mit értetek el eddig, milyen eredményeket, és annak milyen hatásai vannak. Ugye többek között az, hogy a természet az elkezdett regenerálódni, és például olyan vízi madarak jelentek meg a területen, amiket már régen láttatok. Viszont felmerül bennem az is, hogy ugye most már két elárasztott területetek van. Hogyan tovább? Van-e tervetek a jövőre nézve? Akarjátok-e szélesíteni, vagy akarjátok-e növelni az elárasztott területeket, akár méretben, akár a számukat? Vannak-e már kiszemelt területek például?
Még egy helyet szeretném megcsinálni, ez valószínű, hogy a két helynek egy picit a kárára fog válni. Minél több helyen van egy-egy ilyen vízfölött, akkor ugye a madarak is annál több helyet tudnak találni maguknak, nem koncentrálódnak egy helyre, és ez miatt szeretnénk egy kicsit úgymond széthúzni ezt a területet, de ez sem lesz olyan több hektáros, tehát nem tudunk, mivel hogy korlátoz bennünket ugye a víznek a mennyisége. Ugye említettem a csatorna örökbefogadását, abban még gondolkodunk, és akkor utána elfogytak a lehetőségeink. Jön az a lehetőség, hogy azt az energiát, amit eddig is belefektettünk, és mindezek után már talán annyit nem kell dolgozni vele, azt bele tudjuk fektetni a vízőrző mozgalomba, amit ugye azóta megalapítottunk, és ezt úgy kell képzelni, hogy ez hasonló vízőrző sejtekből, mint mi, összekovácsolódott egy erős mi kondenzmagnak mondjuk, és ezzel a kondenzmaggal próbáljuk felvenni a kapcsolatot olyan személyekkel vagy csoportokkal, akik hasonlóba gondolkodnak, mint mi, és egyre jobban szaporodik a számuk. Ugye mondtam, hogy durván ilyen 3-4 vízőző sejt lehetett, amikor belevágtunk ebbe az egészbe. Azóta durván ilyen 35 hasonló sejt van, mint mi. És hát azt szeretnénk, hogy ez országos szinten egyre jobban kibővüljön, mert hogy itt arra lesz szükség, és ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy ne várjuk vissza azt a vízügyet, ami egykoron működött, mert véleményem szerint nincs is annyi szakember, mint annak idején volt a 90-es években. Tehát most ugye a vízügy is az erőforrásban, felsősorban a létszámban, a humán erőforrásban gyengékedik, és nem tud ennyi embert előállítani, mint amennyi emberre szükség van a hasonló megmozdulásokhoz. És ezért jó a civil összefogás a lakosság részéről, hogy tudja segíteni a vízügyet, mert hogy a közös ügyünk a víz.
És hát a jövőnek talán egy kulcsa lehet ez a vízőrző mozgalom. Erről tudnál még mesélni, például hányan vagytok, az ország mely részéről vesznek benne részt, illetve mik a terveitek a jövőre?
Az ország tényleg különböző pontjából már vannak zalaiak, vannak ugye ceglédiek, Budapestről, Kecskemétről, ugye Szegedről, tehát az tényleg azt tudom mondani, hogy az ország különböző pontjáról, illetve volt olyan eset is, hogy megkerestek még Debrecen mellől, és hát azt mindenképpen mondanám, van egy oldalunk, a vízőzőmozgalom.hu, és ott lehet regisztrálni, és a nagy tervünk az, hogy minél több ilyen hasonló kezdeményezés legyen. Ugye mi termálvizet fogunk meg ott helyben Kiskunmajsán, de más területeken ugye patakokat, vagy tisztított szennyvizet meg lehet. Tehát itt fontos kihangsúlyozni azt, hogy mindegy már, hogy milyen víz, csak víz legyen, és azt kell megfogni a tájban, nem szabad, hogy kiengedjük az országból, és ehhez kellenek ezek a civil kezdeményezések.
Egyébként sokan keresnek meg titeket? Sokan akarnak belefogni vízőrzésbe?
Hála az égnek, igen, mert ugye egyre többen érzik azt, hogy mekkora probléma van, és azért a vízzel nem csak ilyen módon lehet gazdálkodni jól, hanem ugye az esővíz megfogással, és ugye egyre több helyen is esőkertekben gondolkoznak a városi lakosok, meg hát ugye a kiáramló tisztított szennyvíz, ami szintén egy nagy kincs, ezt is egyre többen felismerik, és tehát megoldható ez is, hogy menjen, hát tényleg azt lehet mondani, hogy folyamatos a regisztráció, tehát hogy egyre többen írnak ránk, megkeresnek bennünket, és ez jó érzéssel tölt el bennünket.
Ugye vannak olyan területei is az országnak, ahol még nincsen ilyen fokú vízhiány, van, ahol egyébként van, és gondolom sokan sokan törik a fejüket azon, hogy esetleg el akarják kezdeni a vízőrzést, el akarnak indulni. Nekik mit tudnál javasolni? Mik azok a legfontosabb pontok, amikre oda kell figyelni, hogy a ti sikereitekhez hasonlót tudjanak elérni?
Először is megköszönném ezt a kérdésed, mert ez egy nagyon fontos téma. Fontos róla beszélni, mert hogy az első és a legfontosabb, hogy én ebben a tevékenységben nem magamat néztem, hanem a közösséget néztem, és sajnos a magyar ember hajlamos arra, hogy mindenki a sikert keresi, és középpontba szeretne lenni ebbe a történetben. Én nem erre törekedtem, hanem a közösség erejében hittem, és itt jön be az, hogy olyan embereket szedtünk össze magunk köré, akik képesek voltak bizonyos feladatokat ellátni egy ilyen csoportba, tehát be kell látni azt, hogy mindenhez nem érthet az ember. És ezért tudott szerintem a mi csapatunk is sikeres lenni, mert mindenki beletette, amit tudott, és ettől durrant ez az egész, és azt szeretném ebből kihozni, hogy nagyon fontos az, hogy ne egyedül találja el, tehát ne egyedül menjen, vagy ne egyedül regisztráljon, hanem már úgy, ha esetleg nálunk akar kezdeni a tevékenységével, vagy minket megkeres, hogy legyen mögötte egy kisebb csoport, hogy tényleg csapatként tudjanak gondolkodni, meg tevékenykedni, mert egyedül tényleg nagyon nehéz.
Tehát amikor én Nagyapáti Oszkárral beszélgetek, akkor nem Nagyapáti Oszkárral beszélgetek, aki létrehozta ezt a dolgot, hanem a csapatkapitánnyal beszélgetek.
Pontosan.
Akinek van egy csapata, akik létrehozták ezt a csodát, ahogy fogalmaztál.
Így van, és én azt hiszem, és úgy is gondolom, hogy amikor elmegyünk faluba előadni, akkor általában nem egyedül szoktam elmenni, hanem inkább minél többen elkísérnek, meg a többiek is megszólalnak, hogyha éppen van rá idejük, hogy lássák az emberek, hogy egy egyszerű ember is tud elérni valamit csapatban, hogyha van hozzá húzalma és kitartása.
Hát beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, viszont így az adás végén még egy kicsit a jövőről is jó lenne, ha szót ejtenénk, ha mondjuk 15 év múlva leülnénk beszélgetni, akkor mit mondanál, hogyan változott meg a táj, hogyan változott meg a homokhátság, mi az, amit sikerült elérnetek ebben a 15 évben?
Ezen a kérdésen nem gondolkodtam, de azt gondolom, hogy ez a példa talán tud annyi embert megmozgatni, hogyha már mindenki a saját környezetében, vagy falujában, városában hasonló, vagy bármilyen nemű vízmegtartást megold, vagy létesít, akkor lehet, hogy ezek a kis területek tudnak majd olyan hatással lenni a légköri folyamatokra, hogy akár egy ilyen kis vízkör is létrejöjjön, mint a mi esetünkben is volt, és ezt most nem tudom, hogy annak köszönhetője, de mi úgy gondoljuk, hogy igen, hogy tavaly május 1-én például volt egy rögtönzött zápor az egész országban, csak Kiskumajsán, és ha sok ilyen megvalósul, könnyen lehet, hogy befolyásolni tudjuk úgymond a természetet, vagy az éghajlatot, és talán lesz valamennyi csapadék, és talán újra zöldé tud válni a vidék. Lehet, hogy túl pozitív vagyok ilyen téren, vagy én optimista vagyok, tehát hiszek abban, hogy tud ez pozitív irányba változni. Meg hát ugye arról nem beszélve, hogy amit mondtam, hogy a magyar kormány ugye nagyon komolyan vett bennünket, és hogyha tényleg sikerül közösen megvalósítanunk ezeket a vízes beruházásokat, akkor tényleg az lesz a legnagyobb öröm, hogy néhány év múlva láthatjuk újra akár a mi esetünkben a Dongéri csatornában a vizet, amihez nagyon bízunk.
Hát bízunk benne, hogy ott is megjelenik majd a víz, ahonnan már eltűnt. Nagyon szépen köszönöm Nagyapáti Oszkárnak, hogy a vendégem volt, és megosztotta velünk ezt az inspiráló sikertörténetet, talán lehet ezt így mondani. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Lassan elviseled minden napodat, vagy ők viselnek meg téged. Bár nem futok fejjel a falnak, és nem habozok, mikor dönteni kéne. Minden beletöltök, amit bírom, a tempót kell, az én meg az öltöny. Azt hittem, hogy füstöl a város, csak a csikkem a földön. Több gigabájt érzésben nem lakozik, még nem száradt meg a festék. Nem vártak a topra, start pisztolyra, és nem hangzott el a tessék. Egy percemet írja meg az örkény, nem kell, hogy belelapozz. Most a forgatókönyv újabb szerepet hoz. Ez nem ugyanaz az évad, nem ugyanaz a rész. Sok millió homok szemből lettünk egy egész. Ez ugyanaz a táj, de mégis szabadabb. Ugyanaz a ház, de egyben nyitottuk a falakat. Hello.
Szabadabb, la 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 la.